Az ExxonMobil és a Falcon partnereként a MOL is beszáll a makói gázmezőben folyó nagy kockázatú, nem hagyományos földgázkészlet kutatásába. Az Energiainfo ma esti műsorában egyebek mellett ez lesz az egyik témánk. A stúdióban a szerkesztő Halavaj Rihárd. Jó estét kívánok!
Energiainfo.
Amint ezt a bevezetőben hallhatták, az Energiainfo ma esti műsorában az egyik témánk az lesz, hogy a MOL a Falcon és az ExxonMobil partnereként beszáll a makói gázmezőben folyó nagykockázatú szénhidrogén kutatásba. A részletekről Holoda Attilát, a MOL Eurázsiai Kutatástermelési Igazgatóját Kaputa Júlia kérdezte.
Tehát mi úgy gondoljuk, hogy amikor elkezdte az egész vizsgálatot 2005-ben, akkor azt tudtuk, hogy rendelkezés áll a szénhidrogén. Azt is tudtuk, hogy ismerjük, hogy nagyjából a keletkezési módját, hogy ehhez milyen technológia kell, mivel nem csináltunk eddig ilyet, arról azt tudtuk, hogy nagyon drága, kell egy technológiai fejlesztői háttér, ergo nekünk egy olyan cég kell, akinek van pénze a nagyon drágaság miatt, és van kellő tapasztalata, meg háttérbázis a fejlesztéshez. És amikor meghirdettük ezt, akkor mi alapvetően olyan cégekre is koncentráltunk, a nagyokra, akik ezt tudják biztosítani, mert biztosak voltunk benne, hogy a MOL a saját technológiai lehetőségei alapján nem képes kifejleszteni ezt a technológiát, és kellett egy olyan cég, aki már úgy nagyságrendileg ugye csinált ilyet, és be tudja lőni, hogy ez milyen költségszintre hozható el.
Tehát az Exxon az egy olyan cég, amely már csinált ilyen forrásokat is, létezik is hozzá technológiát.
Így van, azt azért tudni kell, ugye is erről szoktunk mindig beszélni, hogy az Exxon csinált már ilyet, többet is Észak-Amerikában elsősorban. Csináltak ott mások is, de az Exxon ugye az egyik legnagyobb volumenben próbálkozott ilyennel. Ugyanakkor, amihez mi adtuk hozzá a tudást, az a speciális dolog, ami a Pannon-medencére jellemző. Ugye már eleve az egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen kis területe, mint a Pannon-medence, több ilyen nagy medence is előfordul. Már ilyen nem hagyományos készlettel bíró medence. Ami adódik abból elsősorban, hogy a Pannon-medencének van egy különös sajátosság, ez a nagy nyomás és hőmérséklet, valamint a viszonylag fiatalkorú kőzet. És ez az a dolog, amit viszont mi teszünk hozzá, mert az Exxon meg ilyennel még nem találkozott a világban. Ő tudja a technológiát, van rá technológiára, ergo ezt a technológiát kell továbbfejleszteni. Az, hogy a magas nyomással, hőmérséklettel és a fiatalkorú kőzetekkel mit lehet igazából kezdeni, arra meg nekünk van gyakorlatunk. Kellett a kettőt ötvözni. Neki az egyik nem volt, nekünk a másik.
Ön mondta, hogy ez nem hagyományos technológiájú lesz itt a kitermelése a földgáznak. Ez pontosan mit jelent? Ez mennyivel drágább? Miben különbözik hagyományos technológiától?
Tehát alapvetően az egyik ábrán látszott ez a nagyon jól szimbolizált kis multimédiás show elem, hogy mitől nem hagyományos. Tehát a megnyitási mód a hagyományos technológia esetén, hagyományos mezők esetén általában levúrjuk a kutat, megnyitjuk a mezőt valamilyen perforációval, ott nyilván kisebb lesz a nyomás a kútban, mint a rétegben, mert ugye megnyitjuk a felszín felé, elindul a gáz, egy viszonylag nagy terület elérhető. Itt ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjuk nyitni a kutat, repedéseket kell létrehozzunk ebbe a rendszerbe, ráadásul többet is egymás felett, tehát viszonylag nagy sűrűséggel. Ez a technológia, amit hoz ide az Exxon, és ez drágítja meg, mert egy-egy ilyen repesztés, az főleg ilyen nagy mélységben, az rettenetesen nagy szervizhálózat, a szerviz kapacitás felvonulást is jelent, meg a benyomott pénz is sokkal több.
Mennyibe kerül így egy kútnak a lefúrása teljes minden költségével együtt?
Tehát nagyságrendileg a lefúrás egy kútnak a mi költségbecslésünk alapján 8 és 12 millió dollár. Hogyha egy hagyományos kút,
az 2 milliárd,
az a nagyságrend. Most ha hozzáteszem, hogy mondjuk egy hagyományos kutat lefúrunk, főleg egy olyan terület, amit nagyon ismerünk, az olyan 6-700 millió forint. Tehát itt a nagyságrendek érzékeltetésére. Utána már a termeltetés, mikor megvan a kút, tehát a cső a lukban, meg cső befelé a gyűjtelmásra, és ezeket a költségeket nem veszük, hiszen ez fejlesztési költség, onnantól kezdve már az ugyanannyiba kerül, mint amit mi hagyományosakból rendelünk. A gáz az ugyanolyan, azt nem színkézzük. Azzal ugyanúgy emberek foglalkoznak, szeparálni kell, villamos energiát fogyaszt, fegyszereket fogyaszt, sok egyéb más kompresszor költségei vannak, az már olyan, mint a hagyományos. Tehát azért jó ehhez hozzáadni például a MOL-nak, és az a nagy versenyelőny, a MOL-nak van egy jól működő infrastruktúrája, és egy nagyon nagy gyakorlatabb, hogy hogyan lehet a legolcsóbban termelni Európában. Ebből vagyunk jók.
Mekkora ez a mező?
A nagyságrendi kérdések, azok ugye egy ilyen kutatási fázis előtt álló vagy alatt álló mező esetében még mindig nagyon bizonytalan. Mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi becsléseink alapján az elérhető ipari vagyon az körülbelül 300-350 milliárd köbméter. Hogy ebből mennyit lehet gazdaságosan kitermelni, az nyilvánvalóan függ majd attól, hogy tényleg milyen technológiai fejlesztést tudunk itt dolgozni, és annak mi lesz az ára. Ha ez nagyon drága lesz, akkor nyilván csökken az a mennyiség, amit gazdaságosan kitermelhetünk.
De mégis a mostani önbecslése szerint mégis mennyi lehet, hány százaléka lehet ennek a 350 milliárdnak, ami gazdaságosan a jelenlegi világpiaci árak mellett kitermelhető?
Ezt most azért nehéz megmondani, mert a jelenlegi világpiaci árak mind mondjuk egy ilyen nem hagyományos esetben az észak-amerikai területre vonatkozik. Az, hogy ez itt ebben a hőmérsékleti tartományban pontosan mit fog takarni, ez ténylegesen, és nem azért, mert itt titkolózni akarunk, amikor megvan a technológiai fejlesztés ilyen hőmérséklet, ilyen nyomás, ilyen speciális kútmegnyitási technológiára, hogy ennek megvan az ára, akkor tudjuk megmondani, hogy ebben mehető.
2000 kútról beszéltek, hogy annyi szükséges ezen a mezőn annyit lefúrni, és 50-et tudnak úgy évente lefúrni. Ez mit jelenthet az évek során a kitermelhető mennyiségben, illetve ezeknek mekkora a megtérülési ideje? Ugye beszélt arról, hogy ezek azért nagyon költséges beruházások.
Amikor beszéltem róla, akkor azt is elmondtam, hogy ez egy azért speciális ez a nem hagyományos mezőnek a fejlesztése, mert ez folyamatos fejlesztés, eltérően a most alkalmazott, hogy az elején fejlesztünk, aztán termelünk, és jól el vagyunk, amíg a mező végéig el nem érünk. Itt a mező élete végéig folyamatosan újabb és újabb kutakat kell lefúrnunk. Ebből következően is, ha csak azt feltételezzük, hogy minden évben 50 kút jön, és nagyságrendileg ezek a kutak ugyanolyan hozammal indulnak, és mondjuk ugyanúgy tudjuk ugyanolyan ütembe fúrni a kutakat probléma nélkül, akkor az azt jelenti, hogy az elején fölfutunk egy szintre, és akkor azt tartósan tudjuk tartani. De én még egyszer hangsúlyozom, először is én optimistán azt feltételezem, hogy a szerviz háttér az rá fog mozdulni erre, tehát az 5 kutas kapacitást tudjuk növelni, ergo a 30 év alatt jóval többet tudunk lefúrni, akár mind a 2000-et. A 2000 kút egyébként ahhoz hangzott el, hogy az általunk ismert vagyon letermelhető legyen. Ugye, hogyha csak kalkulálunk az 50 kút, az 40 év. Most mi 30-at mondtunk, mert az mégiscsak egy jobban belátó időtartomány, de természetesen, ahogy ez egyébként a hagyományos mezőink esetében is igaz, a betervezett időintervallum az sose szokott bejönni, általában tovább húzzák a mezők, mint ahogy azt feltételezzük róla.
Jelenleg az ország földgáz szükségleteivel szinten 17 milliárd köbméter. Ha ezt így számolom, akkor és ki lehetne termelni gazdaságosan a teljes vagyont, akkor ez 20 évre biztosíthatná a jelenlegi szükségleteket. Nyilván ez nem így fog történni a gyakorlatban. Ugye a jelenleg 8-10% alatt van, amit saját forrásból állít elő az ország, tehát mennyivel csökkentheti az import kitettségét Magyarországnak, ha beindul a termelés?
Én úgy gondolom, hogy ez amellett, hogy a rendelkezésre álló készlet, tehát Magyarországon rendelkezésre álló készlet, ez mindig kardinális kérdés, ez azért üzleti kérdés is. Azon fog múlni, hogyha mi olcsóbban tudunk gáz előállítani, és olcsóbban tudjuk eladni is, akkor mi leszünk a nyerők azon a piacon, ahol egyébként már, mint eladó vagy kereskedő, már nem a MOL a domináns, hanem az EON meg a Tigáz, mondjuk mindkét nagy közüzemi kereskedő. Tehát, hogyha mi ezt jó árszinten tudjuk előadni, és nem sújtanak minket különböző adókkal és egyebekkel, akkor versenyképesek lehetünk az egyébként egyáltalán magyarországi forrása alapozott többi lehetőségektől, beleértem az ukrán, azerbajdzsán vagy bármilyen eredetű gázt is.
Milyen lesz a tulajdoni megoszlása a mezőn, ugye nem csak az Exxon és a MOL van itt, hanem a Falcon is?
Azokon a területeken, ami a MOL eredeti tulajdonában volt, ott van egy partnerség az Exxonnal, ott 50-50%. Azon a területen, ahol most a Falcon és ez a Falcon területe, ez a Makói medencének a keleti része, ott történt ugye a megállapodás, a legújabb megállapodás, ahol a Falcon 33%-ot, a másik két partner pedig 33,5%-kal részesedik. Ez azért hangsúlyoznám még ezt, mert van egy átlagos érték, hogyha teljes medence vagyonát nézzük, akkor a MOL és az Exxon nagyságrendileg a medence vagyona felett olyan 40%-kal bír, a Falcon 19%-kal, de ez az adott bányatelkekre, ez minden esetben különböző lesz.
Mikor indulhat meg a kitermelés? Most ugye a kutatási fázis fog következni.
Optimális esetben mi úgy kalkuláltunk, hogy olyan 2012 és 14 közötti időszakban jutunk el oda, hogy ez a gáz már ténylegesen megjelenjen a rendszerbe.